Alt BP. Budapest alternatív kulturális feltérképezése.
Azt a címet adtam neki, hogy a föld alatt a föld fölött, az alcíme pedig az, hogy a kulturális élet szerkezetváltozása Budapesten 1959-1995, és amit láthatunk hátul, ez pedig a, főleg a Fortepán gyűjteményéből és néhány kép inkább a Wikipédiáról került ide, és nagyjából azt próbálja meg bemutatni, vagy azt próbálja meg képileg illusztrálni, hogy hogyan változik meg a kulturális élet, és olyan presszókat, éttermeket, kulturális intézményeket, szórakozó helyeket választottam ki, amelyekről azt gondolom, hogy reprezentatívak ebből a szempontból. Az 59-95 az ne tévesszen azért meg senkit, tehát nyilván nem fogom végigmondani évről évre ezeknek a változásoknak a történetét, hanem inkább mondjuk így, hogy két metszetet ragadnék ki belőle. Az egyik metszet az a korai Kádár korszaknak az időszaka, a második metszet pedig nagyjából a 80-as évek közepétől, tehát 85-től meginduló változás, tehát a reformon belül, vagy a reformhoz kapcsolható változásoknak a sora, tehát a magángazdaságnak a terjedésével áll összefüggésben, és ez természetesen hatott a kulturális életre, és tulajdonképpen az éjszakai életre is. Most én megírtam ezt a szöveget, és megpróbálom olvasni, de nem biztos, hogy fog menni, úgyhogy ha nem megy, akkor majd inkább élőszóba mondom el. Igazából nincs itt fény, és nem nagyon látom, amit írtam, de azért megpróbálom felismerni, úgyhogy kérem a türelmüket. Még annyit, hogy a föld alatt a föld felett, aztán egyáltalán nem mindenkinek egyértelmű, hogy ez egy idézet, csak nem tettem idézőjelbe szándékosan. Ez az Európa Kiadó nevű zenekar 1981-es bemutató koncertjén hangzott el, és tudtam, hogy utána nem nagyon játszotta a zenekar, és az archívumokon megtalálható egyébként, hogyha valakit érdekel, tehát ott a korszakoknál, hogyha belemegy az ember a második korszakba, akkor ott a koncerten azt hiszem a második track, hogyha valakit érdekel, és szerintem elég jól visszaadja ennek a korszaknak a hangulatát. Tehát a modernitás és a nagyvárosi nyilvánosság létrejöttében az olyan elméletírók, mint Jürgen Habermas vagy Richard Sennett nagy jelentőséget tulajdonítanak azoknak a nyilvános helyeknek, mely a modern társadalmak alapértékeit megteremtették. A német filozófusnál így kap kitüntetett szerepet a kávéház és a koncert, amennyiben azok a racionális érvenésen nyugvó vita, illetve a kritika lehetőségét teremtették meg. Az amerikai szociológusnál pedig a nyilvános szerepek, viselkedésmódok elsajátítását megalapozó színház. Ebben az előadásban a nagyvárosokhoz tartozó, olyan jól ismert helyeket, mint a presszó, a kávéház, a söröző, a mindennapokat alakító kulturális közegnek milliónek tekintem. Pláne abban az esetben, ha a vendéglátó funkció kiegészül irodalmi, képzőművészeti vagy zenei eseményekkel. Mint minden uralom, az 1950-es évek második felében konszolidálódó Kádár rendszer is akarva-akaratlanul kialakította a szabadidő eltöltésének tereit. 1958-59-től kezdődően Bauer Sándor fotográfus szisztematikusan végigfényképezte az ország vendéglátóipari egységleit a Vendéglátás című szaklapnak. Az 1957-ben meginduló folyóiratnak dolgozó fiatal fotós egyik legfontosabb feladata a konszolidálódó rendszer fogyasztói oldalának, tehát a vendéglőknek, presszóknak, éttermeknek, büféknek a megjelenítése, ennek a jellegnek az erősítése volt. Ennek természetesen volt ideológiai szerepe is, hiszen az életszínvonal politika értelmében a rezsim legitimitásának egyik legfontosabb pillére az úgynevezett szimulált fogyasztás és szimulált nyilvánosság volt. Bauernek a Fortepánon felelhető mintegy 20 000 fényképét tallózva láthatóvá válik, hogy rengeteg a vendéglátáshoz kapcsolódó enteriőrképet tartalmaz a gyűjtemény, éttermek, vendéglők, önkiszolgálók, büfék, szállodák, bárok, cukrászdák és persze presszók is. A belső építészetileg átgondolt, többnyire letisztult formák, díszítésmentes, szépen kivitelezett belső terek, modern vonalvezetésű fotelekkel, hangulatvilágítással, csillogó kávégéppel, felszerelt presszók nagyjából 58-59-ben tűnnek fel Bauer fotográfiáján. Mivel országszerte szisztematikusan végigfotózta ezeket a helyeket, így a válogatás reprezentatívnak is mondható. Ha az ember egy-egy képet kiragadna a kontextusából, könnyen rávághatná, hogy a fotográfia nem akkor, és pláne nem az akkori Magyarországon készült, Mégpedig azért, mert kognitív sémáink szerint az államszocializmus tárgyi világa kopott, hangulata pedig fád. Bauer Sándor építészeti enteriőr fotográfiája annyiban bizonyosan relatív, amennyiben rámutat a korai 60-as évek progresszív építészeti és stiláris modernizmusára. Ennek egyik csúcspontja minden bizonnyal, és pont ez látható a képen, Lakner László Budapest világváros című szekkójával díszített Savoy Presszó volt az oktogonon. Bauer 1963-ban készült képén látható finom vonalvezetésű enteriőr, és noha visszafogott modernista bútorzat nem árulkodik a Savoy látogatóiról, ám ha a korszak olyan értelmiségű millióit ábrázoló játékfilmre gondolunk, mint Jancsó Miklós szintén 63-as Oldás és Kötés című filmje, akkor hozzáképzelhetjük a cigarettafüstös értelmiségi vitákkal dúsított poetikus hangulatot. Nem véletlen, hogy a korszak kiemelkedő animációs rendezője, festője, Kovásznai György több filmjében is megidézte a Presszók atmoszféráját, a körút kisebb-nagyobb vendéglátó egységének kultúraformáló hevületét. Az esti korni rímeiből merített, fentebb idézett Pikirt Kosztolányi motto, ugye ez szerepel egyébként a honlapon is, segíti Kovászné amúgy is remek atmoszféra teremtő képességét. Animációs filmjei voltak éppen történet nélküli heterogén hangulatmontázsok. A körúti esték annyiban más, hogy a feltehetően Lisziák Elek képzőművészről mintázott, szonetkoszorúval jelentkező poéta esti körútja maga a fabula, és e köré fonja az esti körút kávéházainak, bárjainak és mulatóinak hangulati szüzséjét. Sziasztok! Te Csíkos András nem láttátok? Nem tudom, ki lehet az? Érted, Csíkos András, a költészeti rovat szerkesztője. Nem tudom, érted, nem olvasok verseket. Ez ugye a filmben hangzik el, és nagyon tetszik ez a rész. Dacára annak, hogy Kovásznai már nem azért, mert nem olvas verseket, hanem nagyon jó visszaadja a hangulatot. De dacára annak, hogy Kovásznai gyakran a művészeti undergroundhoz soroljuk, a körúti esték a korszak sokszínű populáris zenéire fűzi fel az éjszaka hangulati elemeit. Ebben a némileg idegen világban bolyong, sőt tévegyeg a főszereplő poéta. A nyitódal az 1972-ben, az elég fontos, az Akácfa utca megnyerő Maxim Varieté bárba invitál, Jussz Judit dala. Ezt követi egyebek mellett Szécsi Pál Szereted-e még, Honti Hanna évődő beszélgetés morzsája Kellér Dezsővel, Sárosi Katalin Irigylem a szelet című dala. Ezt követően népszerű srandi zenét hallunk, míg végül eljutunk a Generál Együttes Lehajtott fejjel című dalához. A mából visszatekintve meggondolkodható, hogy 1972-ben ennyi gyökeresen különböző kulturális regiszter egyszerre működött a körút eltérő szórakozóhelyeim. És persze világmegváltó ötletek, nyegle beszólások, sörök, borok és gigantikus mennyiségű cigaretta szegélyezték a körúti estét. A példa címén csak a Lenin, ma Terész körúti, közönségét élőzenével váró tavasz eszpresszót, illetve a Battyányi téri Casanova bárt említeném meg. Két olyan helyet, amelyet egy időben olyan ismert zenészek is játszottak, mint Por Péter, Harangozó Teri vagy Zámbó Jimmy. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a Kátár korszak nappali művelődésének és éjszakai szórakozásának komplementer helyszíne az egyszerre szalonként és házi buliként funkcionáló magánlakás volt. A belügyminisztérium által működtetett ügynöki hálózat ugyanis a szószoros értelmében szemmel tartotta a korszak nyilvános helyeit, így a magánlakás intimitása, a bizalmi viszonyokon nyugvó baráti társaság ebből fakadóan ugyancsak fontos közege lett a 60-as, 70-es évek világának. Petri Galla Pál 59-től működő klasszikus zenei szalonja az 5. kerületi Vécsei utcai garzonlakásban, az 1948-ban megszületett Európai Iskola modernista, szurrealista törekvésein nyugvó Rottenbiller utca 1, Halász Péter és Kósanna lakásszínháza a Dohány utca 20-ban, Erdély Miklós és Szene Zsuzsa lakásának pincéje olyan átmeneti, félnyilvános tereket jelentettek, tehát a korszak művészeti nyilvánosságában, melyek a hivatalosan működtetett művelődési otthonokból, politikai okokból kiszorultak. A szabad gondolkodás, az ábrázolási konvekcióktól és sémáktól mentes szabad művészi megnyilatkozás tehát nem jelenhetett meg a teljes nyilvánosság előtt. Ezt azonban nem a hallgatás, a meghunyászkodás követte, hanem ahogyan a költő-performer Hajas Tibor megfogalmazta, az idézet, az öntudat evakuálása egy biztonságosabb helyre. Itt jön a második töréspont. Török Ferenc 2000-ben bemutatott ismert filmje, amit itt a szünet előtt láthattak, azt meséli el, hogy a rendszerváltás környékén a tinédzserek hogyan keresték a szórakozás lehetőségét. Noha a korszakban már működött néhány, majd később tárgyalandó új hely a városban, a megszokás miatt azonban még mindig a házi buli műfaja biztosította az örömkeresés forrását. Mivel az ilyen összejöveteleket magánlakásokban rendezték, így elvben exkluzív baráti hálózatok rendezvényre kellene gondolnunk, ám a Moszkva tér című mozi épp abban enged bepillantást, hogyan jutottak be a fiatalok teljesen idegen körökbe. A film címe is azt sugallja, hiszen az akkoriban pöcsölésnek hívott áldogálás értelme az éjszakai életben való jártasság forrása a nyilvános tér szociometriájából fakadó láthatatlan emberi kapcsolathálózat kreatív felhasználása volt. Hú, de szép ez a mondat. Most magamtól is megrémültem. Így módon az informális viszonyok, vagy ahogy a gazdaságszociológia mondja, a gyenge kötések ereje szavatolja a tinédzserek számára az éjszaka adekvát eltöltésének örömét. A gazdaság és politikai rendszerváltást ezt az évtizedek alatt rögzült helyzetet rendezte át, mivel a reform képében a gazdasági átalakulások, gebines szórakozóhelyek, vállalati gazdasági munkaközösségek, maszek mikrovállalkozások, pékség, öngyújtótöltő, stb., magántaxi és így tovább, jóval a 89-es változások előtt megindultak, így a szórakozóhelyek szaporodása a 80-as évtized közepétől indul el. Különös módon ebben akaratlanul is szerepet játszott a Petőfi csarnok megnyitása 1985. április 4-én. Az anómiás pártállam ugyan még fenntartja a művelődés formájának hivatalos, szocialista igényét, ám a kultúra magát már rég nem tartja a gazdasági A kultúrát magát már rég nem tartja a gazdasági körülményektől független jószágnak, sőt, kifejezetten szorgalmazza annak piacosítását. Egy 1987-ben készült a Petőfi csarnok működéséről szóló elaborátum arról számol be, hogy a tervezetet messze meghaladó látogatószám és a bevétel visszaigazolta az intézmény sokszínű programkínálatát, mely a populáris zenei koncerten túl magában foglalt színházi előadásokat, kortárs tánc és zenei előadásokat, kiállításokat. Mindez kiegészült a hagyományosan betervezett gyermekprogramokkal, folk- és táncházestekkel, nyári táborokkal, sportrendezvényekkel, főleg a ligetese révén, és az intézmény siker műfajával, a csillagfénydiszkóval. A fővárosi tanácsnak készült beszámoló komoly fegyventérként könyveli el azt, hogy a csillagfény szolgált a Sky Channel amerikai műholdas televízió forgatásának helyszínéül, és ennek eredményeként mintegy 50 millió nézőhöz jutott el világszerte a Petőfi csarnok híre. 87-ben vagyunk. Az egyre inkább védjegyű váló csillagfénydiszkó pedig nem csak a vidéki Magyarországon kap egyre nagyobb figyelmet, de mint az elaborátum megjegyzi, külföldről, a Szovjetunióból, Bulgáriából, sőt a Német Szövetségi Köztársaságból is érdeklődnek iránta. Ebből fakadóan nem véletlen, hogy a 80-as évtized derekán a magánvállalkozásokként induló szórakozóhelyek közül sokan a biztos profit reményében diszkókat nyitottak. Ezek prototípusa talán a sokáig komoly presztízsel rendelkező Fortuna volt a budai várban, ahol az öltözködés a kinézet alapján még a vendégeket is megválogatták. A 90-es évek legelején ezt követte a nevében is áleleganciát hirdető High Life, talán nem véletlenül, hogy Híg Élet volt a magyar beceneve, és a sokak szerint kifejezetten rossz hírű helynek számító németföldi Haligali diszkó. A kevésbé kifizetődő műfajokra, a sokrődő művelődésre adó helyek azonban a 80-as évek derekán még többnyire állami vagy tanácsi kézben voltak. Közülük az egyik legfontosabb helyszín a 83-ban megnyílt Arbási téri Erzsébetvárosi Almási téri szabadidő központ volt, mely a magyar populáris zenei koncertek és klubok, első emelet, Bonanza Banzai, KFT, zárója bezárva mellett 87-et követően a Rádai klubból ide költözött, a klub 2000 keretein belül a globális populáris széna olyan képviselőinek is helyet adott, mint Harry Rollins vagy a Plastic Dolls. Ugyanebből az elből kiindulva itt játszottak a magyar underground olyan zenekara is, mint az Európa Kiadó, a Balaton, a Siami, az Ági és a Fiúk, a Sex Appeal, a Balkán Futurist vagy a Neurotic. Forgács Péter médiaművész égisze alatt itt zajlott le a Plánum 84 című, a kísérletezés kockázatát is vállaló hatnapos kortárs művészeti fesztivál, mely zenei, mozgóképes, képzőművészeti alkotásokat mutatott be. Az utóbb klub MM-ként működő hely annyiban jelentett változást, hogy a fellépők köre az akkor induló alternatív zenekarokkal, Kispál, Kereskova, Pál utcai fiúk, Kézi Chopin, stb. Bővült, illetve 88-ban Intermámor néven hangköltészeti fesztivált szerveztek olyan fellépőkkel, mint Skárosi Endre és a Connector RT, vagy a Matuska Silver Sand. No, ezek az események komoly 1000-1500 fős látogatottsági adatokat produkáltak, az alternatív vagy kifejezetten kísérleti jellegű előadásokat feltehetően nem lehetett volna állami szubvenció nélkül létrehozni. Ez voltaképpen a Petőfi csarnok működésére is, azzal a különbséggel, most csak egyre kevesebb fény van itt, hogy azzal a különbséggel, hogy a komoly bevétellel rendelkező népszerű programok, tehát főleg a Csillagfénydiszkó, eltartották a kísérleti színházak, az avantgárd fellépők, vagy a magyar közönség számára kevésbé ismert külföldi, köszönöm, előadók programját. A kulturális élet szerkezet változásában az igazi fordulat azonban akkor állt be, amikor Kis Tamás László ötlete nyomán a 8. kerületi Golgota téren megnyílt a fekete lyuk. Köszönöm. Az ötlet maga a helyszínkeresés szükségéből pattant ki, ugyanis azok a peremkerületi művelődési házak, mint az Ikarusz, a kassák és az egyetemi klubélet, például a Rádai klubhoz kapcsolódó játszóhelyek megszűntek. A Ganzmávag művelődési ágy egyébként is része volt a magyar neoavangárd történetének, amennyiben Erdély Miklós, Maurer Dóra, Galántai György vezetett itt képzőművészeti szakköröket, sőt Molnár Gergely Nektár Strichninből című nevezetes rock utópia előadása kapcsán még a Spions együtteshez is kapcsolódik, mármint a hely. Nem tudni, hogy a neoavangárd művészeti események révén Budapest kulturális térképére felkerülő Ganz történet mennyiben határozta meg Kis Tamás vállalkozását. Minden esetre 88. februárjában a művelődési ház átalakított pincehelyiségében elindult a fekete lyuk, mégpedig egy Balkán Futurist koncerttel. Sajnos az ötlet, tudniillik, hogy a zenét és a társművészeteket összekapcsolják a klasszikus szórakozóhely funkcióival, nem volt túl sokáig életképes, amennyiben a művelődési ház vezetősége megvonta a bizalmat Kis Tamás Lászlótól, és utóbb Nagy Gyula, a művelődési ház egyik népvizelője vette át a hely vezetését. A lyuk, sőt egy idő után csak simán Y-nal lyuk, vagy Black Hole, természetesen ezután sem került le a térképről, csak más szerepkörben működött, és elsősorban populáris zenei színhelyé vált. A punk, a dark wave, az alternatív rock, sőt a metal is itt talált otthonra. Olyan zenekarok játszottak a lyukban sokat, mint a Kispál, az FO System, a Trottel, az Aurora, Vágtázó Halott Kémek vagy a Leukémia. Sőt, a rendszerváltás időszakában, amikor Kelet-Európa rövid időre talán divattá is vált Nyugat-Európa szemében, olyan külföldi zenekarok is felléptek, mint a Chumbawamba vagy a No Means No. A zenei túlsúly mellett azonban megmaradt a társművészettekkel ápolt kapcsolat is, hiszen filmvetítések, irodalmi estek is voltak itt, sőt, a Ruszt József vezette független színpad is a lyuk helyiségeiben működött. 1989-től Lyukság címmel saját, tudtommal 5 számot megért fanzint adtak ki, mely elsősorban a fenti irányzatokhoz kapcsolódó brit zenekarok szövegeinek fordításait, koncertbeszámolókat, a magyar, akkor teljesen feltáratlan underground történetéhez kapcsolódó interjúkat tartalmazott. Idővel stúdiót és próbatermet alakítottak ki, a lyuk kazettákat adott ki, vagyis a hely egy a korszak zenéjét, megjelenítését, közönségét tekintve stilárisan jól körvonalazható szubkultúra műhelyévé vált, és itt a műhely szó az igazán hangsúlyos. A rendszerváltás korszakának másik, a saját szubkultúrián messze túlmutató helye a 8. kerületi Mixátéri Tilosazá volt. Létrejöttében nagy szerepet játszott az, hogy az alapító német Vladimir és barátai a 80-as években sokat jártak nyugat-európai nagyvárosokban, Barcelonát, Berlint, sőt mindenek előtt Amsterdamot érdemes itt kiemelni. Ebben az időben még kitartott a 60-as évek baloldali radikalizmusának néhány törekvése, így a telekspekulációval és a megfizethetetlen bérleti díjakkal szembeszegülő, egyszer mint a lakhatási problémákat is enyhítő foglalt házak rendszere. Az így módon létrejött squatok azonban nem csak szállás, de kisebb kreatív vállalkozásoknak helyszínt biztosítottak, továbbá teret adtak kulturális rendezvényeknek, képzőművészeti kiállításoknak és koncerteknek. A foglalház lehetőségeihez mérten maximális autonómiájára törekedett, lehetőség szerint mind a munkában, mind a szabadidő eltöltésben függetlenedni óhajtott a nagytőke gazdasági és társadalmi kényszereitől. Németh Vladimir elbeszélésében a tilos az áll nem a profit szerzést célozta meg, hanem abból a nemzedéki hevületből táplálkozott, mely a rendszerváltástól a korábban befagyott lehetőségek olvadását egyfajta kreativitáson keresztelű megújulást remélt. A hely komplexitása és profilja megítélésem szerint ezt az elvet tartotta szem előtt. Az előbbi azt jelenti, hogy a tilos az áll minimális anyagi ráfordítással nyílt meg, mégpedig abból a célból, hogy a rendszerváltás atmoszférájában pezsgő kulturális életnek teret adjon. Jól lehet, a zenei eseményeken volt a hangsúly, ám a koncertek nem a műfaji szubkulturális kánonnak megfelelően alakultak, hanem teret engedtek a kísérletezésnek és a körülmények alakulása függében előálló véletleneknek vagy esetlegességeknek is. Németh Vladimir elmondásában a tilos az első koncertje nemhogy nem volt hivatalos, de nem is szervezte meg senki, hanem Balogh Béla zenekara egy sörre befordult az A-ba, és ebből spontán módon kialakult egy koncert. Ez a történet azonban nem csak a kontingenciára, az esetlegességről ad számot, de arról is, hogy műfaji értelemben nem voltak rögzítve a keretek, jazz, népzene, világzene, rap, alternatív rock és így tovább. A muzsikás, az Andodrom, a Palatkai Banda mind épp úgy hozzájárultak a tilos az áll szellemiségéhez, mint az Evzábó Happy Dead Band, a Csókolom, a Korai Öröm, a Csigafröccs, a Másfél, a Flash vagy éppen Lajko Félix. Jól lehet, a hely a hét minden napján este 8-tól nagyjából hajnalig nyitva volt, a hétfői napok bulizás szempontjából mindig gyermélyebek voltak. Ezt a vákumot töltötte be hétfőként a Kis Tamás László fejéből kipattant Vákum TV, mely valóban rendhagyó és formabontó színpadi és multimédiás show volt. Megvalósításában pedig Csernáton Dóra, Forgács Kristóf, Gajzágó Donáta, Garas Dániel és Tilla Tilla voltak a partnerei. De szintén jól illeszkedik a tilos az áll fentebb leírt szelleméhez, ahogyan Vajdai Vilmos és Szabó Győző innen indította a tilos az áll performance, jobb vagy ismertebb nevén ugye a TÁP nevű színpadként, vagy hogy 91-ben a Tilos Rádió is innen kezdte meg első illegális adását. Ám az a szabálytalanság, öntörvényűség és baloldali autonómia vágy, mert 89-90-ben úgy talált utat a közönséghez, hogy közben az új politikai elit figyelmét alig keltette fel, érdekeit pedig nem keresztezte, az 4-5 évvel később már komoly gondot okozott. Az 1995-ös bezárás, mármint a tilos az áll bezárásának okait nem is elsősorban a rendpárti politikai elit, mint inkább az ingatlan spekuláció környékén kell keresni. A tilos az áll egyszerűen túl belvárosi volt, és túl jó helyen helyezkedett el ahhoz, hogy hosszú távon fel lehessen tartani. Budapest belvárosa fontossági sorrendben a belső 8, a 6, a 7, a 9 és a 13. kerületek olyan időszakban kerületek olyan időszakban tudtak kis költségvetésből nagy kulturális potenciál a bíró helyeket létrehozni és rövid ideig fenntartani, amikor a páltállami voluntarizmus már nem, a közigazgatási szabályozatlanság pedig még nem tudta keretek közé szorítani az autonóm törekvéseket. A Lőrinc pap téri egocentrum például 1993 elején a folyamatos rendőri raziák miatti lehetetlenült el, és ez az eset már előre jelezte, hogy ezek a túlértékes belvárosi ingatlanokra hosszú távon nem lesz szépes, ingatlanokban nem lesz hosszú távon életképes az alternatív kultúra. És akkor a lezárás. A rendszerváltás pillanatnyi eufóriája valóban egy-két év alatt lecsengett, és jól lehet, Budapest ebben az időszakban volt a legszabadabb, ez a szabadság szabályozatlanságot, az anómiát is magával hozta, melyet ezek az alternatív helyek és törekvések gyorsan megsínylettek. A Kádár korszak és a rendszerváltás kultúrája között darabideig hidat képező, a folytonosságot képviselő fiatal művészek klubja, ugye az Andrássy úton, felett 1997 korul kondult meg a harang. A lepusztult, mégis patinás múltat magáinak tudó Andrássy úti palota szintén túl jó helyen volt ahhoz, hogy az alternatív öntevékeny kultúra helyszíne tudjon maradni. Noha nem jogutód nélkül szűnt meg, amennyiben a 98-tól a trafó vette át a helyét, ám egyértelmű, hogy a professzionális kísérleti színházakra és a galérián keresztül a kortárs képzőművészetre összpontosító új intézmény átértelmezte, illetve a kor igényeihez formálta kínálatát. A Petőfi csarnok példáján láthattuk, hogy már a 80-as években állami és tanácsi szinten is elvárás volt, hogy a kultúra pénzt termeljen. Egy 1991. január 24-ére datált javaslattervezetében Lehel László igazgató számot vet a Petőfi csarnok lehetőségeivel az új gazdasági és politikai helyzetben. Ahogyan a fentebbiekből is kitűnhetett, gazdasági szempontból radikális változásra nem lett volna szükség, hiszen a csarnok működőképességének már az alapításakor is feltétele volt a saját bevétel, ha az új városvezetés nem szánt volna még kevesebb támogatást a kulturális programoknak. Az önfenntartó kultúra eszméje természetesen nem kedvezett a csarnok működésének. Mint Lehel írja, 1991-ben átalakíthatták volna úgy az intézményt, hogy csak nyereséges programokat szerveznek, ám ezt a stáb egyszerűen nem vállalta, hiszen az kizárólag nagy látogatottságú, de cserébe alacsony színvonalú rendezvényekkel lehetett volna szavatolni. A nyereségkényszer 85 és 90 között is az év 365 napjából nagyjából 70-80 napot tett ki, így emiatt nem tudta az intézmény eredeti célkitűzését teljesíteni, ám ha teljesen piaci alapokon állna, mely 91-ben reális lehetőség volt, akkor teljesen fel kellett volna adni eredeti profilját. Lehel László kicsit indulatos javaslata abból indul ki, hogy 1985-ben azért hozták létre közpénzből a Petőfi csarnokot, 91-ben vagyunk, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát azért hozták létre közpénzből a csarnokot, hogy az ifjúság számára értékorientált, kulturált szabadidőeltöltést biztosítson, ám a tisztán piaci kihívást ezt az eszmét jóformán megszünteti. Idézem Lehel Lászlót. Figyelvén napjaink változását felmerül a kérdés. Ezek az értékek értékek-e ma is? Európába botorkáló, világkiállításra készülő országunk fővárosában szükség van erre? De ha a válasz igen, akkor tudomást kell venni, ehhez pénz kell, idézet vége. Lehel amellett érvel, hogy a hasonló kulturális feladatokat ellátó intézmények a rendszerváltás mintájául szolgáló nyugat-európai országokban sem tudtak állami támogatás nélkül, vagy támogatás nélkül, bocsánat, fennmaradni, nem feltétlenül állami. A kísérletezés, a határok feszegetése és az öntevékenység azonban a rendszerváltás utáni Budapesten nem sokáig tudott fennmaradni. A neoliberális gazdaság és társadalompolitika szinte pártállástól függetlenül csak azt a kultúrát tartotta értékállónak, amely fenntartja önmagát, illetve pályázatokon keresztül azt a kultúrát támogatta anyagilag, amely megfelelt a választópolgárok feltételezett kulturális ízlésének. A kulturális szociológia feladata lenne feltárni azt, és ez a végszó, hogy a fentebb leírt alternatív helyek, csoportosulások és törekvések, belvárosi szigetei, dacára a kulturális emlékezetben megmaradt jelentőségüknek, hogyan süllyedtek el a politikai érdektelensége és az ingatlan befektetők érdekei között. Köszönöm szépen.
Alt BP. Budapest alternatív kulturális feltérképezése.